Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal, pálos szerzetes vagyok. 2018. áprilisában a budapesti Sziklatemplomban megtartott Lectio Divina előadás hangfelvételét hallhatják hamarosan hallgatóink. Az előadásban elhangzó prózai részletek Johannes Cassianus a Keleti szerzetesek tanításai című művéből származnak. Cassianus maga sokat merít Evagrius Ponticus aszkétikus írásaiból. Véleménye szerint a Krisztus követésben az aszkézis által lehet feljebb jutni a tökéletesség fokain, egészen az Istennel való egyesülésig. Cassianus monasztikus tapasztalatait és saját lelki tanítását a Keleti szerzetesek szabályai című művének 12 könyvében foglalta össze. Johannes Cassianus írásai alapművekké váltak a szerzetes irodalomban. Szent Benedek regulájának utolsó fejezetében ajánlott olvasmányként írja elő. A műveiben összegyűjtött tanítások semmit sem veszítettek aktualitásukból, ma éppen úgy érvényesek, mint sok száz éve. A felolvasásokat egy a pálos rend felé elköteleződött világi közösség férfi tagjaitól halljuk. Ez a közösség évek óta rendszeresen találkozik a Sziklatemplomban, munkájukkal nagy mértékben hozzájárulnak a pálos rend egyházban betöltött küldetéséhez. A prózai részeket Bíró Ferencné, Gesztei Nagy Judit, fúvola művész, a közösség lelki vezetőjének improvizatív hangszeres játéka teszi igazi lelki táplálékká. A Facebookon a Pálos Szívvel a Világban oldalt lájkolva feliratkozhatnak a kedves hallgatók a tanításokra, és követhetik a közösség rendünkért tett egyéb aktivitásait is. Most pedig hallgassuk együtt a Lectio Divinát a budapesti Sziklatemplomból.
A Keleti szerzetesek szabályai. Részletek. Az egyiptomiak nem csak meghatározott időben, hanem egész nap folytonosan dolgoznak és szüntelenül imádkoznak. Az egyiptomiak nem megszabott órákban és nem csak bizonyos időközökben végzik az Úr szolgálatát, mint mi, akiket egy testvér figyelmeztet az egyes imaórákra. Ők az egész napot önként erre szánják, egybekötve vele az állandó munkát. Mikor az egyiptomiak összegyűlnek az említett imádságra, melyet ők szinaxisnak neveznek, valamennyien oly nagy csöndben vannak, hogy bár oly sok testvér gyűlt egybe, azt hihetni az ember, hogy azon kívül, aki középen előénekel, egyáltalában senki sincs jelen. Főként a zsoltárok után következő könyörgés alatt egy pisszenés sem hallatszik. Senki sem krákog, senki sem köhög. Nem nyitja ki a száját szórakozottan vagy ásítva. Egy sóhajtás nem hallatszik, ami a körülállókat zavarná. Más hang nem töri meg a csendet, csak a könyörgést előimádkozó papé. Legfeljebb, ha valaki túláradó érzelmeitől elragadtatva, akaratlanul szalaszt ki valamit a száján, vagy ami észrevétlenül támad a szívében, túláradó boldogságának elviselhetetlen hevében, úgyhogy, amint lángra gyúlt lelke nem képes többé magában folytani, az tör ki keble mélyéből kimondhatatlan sóhajtásban. Hogyan teszik próbára azt, akit fölvesznek a kolostorba? Aki befogadását kéri a szerzetesi közösségbe, azt mindaddig be nem engedik, még 10 napig vagy még tovább ott nem áll a kolostor kapuja előtt, hogy ezzel tanújelét adja álhatatosságának és vágyának, és egyszer mind alázatosságának és türelmének is. Térden állva könyörög minden arra haladó testvér előtt, de ezek szánt szándékkal elutasítják, sőt, lenézik, mintha nem is a lelki élet vágya, hanem a szükség késztetné őket a kolostorba való belépésre. Sőt, még sértésekkel és szidalmakkal is elhalmozzák. Miután így tanúságot tett álhatatosságáról, és ezáltal előre megmutatta, hogyan fogja majd elviselni a kísértéseket és eltűrni a szidalmakat, akkor fölveszik. De még ezután is a legnagyobb gonddal ügyelnek arra, hogy előző vagyonából még egy fillér szennye se tapadjon hozzá. Tudják ugyanis, hogy nem képes az sokáig elviselni a kolostor fegyelmét, akinek a lelkiismeretét bármilyen csekély összegű pénz is terheli. Az ilyet ugyanis szenvedélye, abban a pénzösszegben bízva, mihelyt alkalom kínálkozik rá, úgy röpíti ki a kolostorból, mint parítja a belé helyezett követ. Azt akarják tehát, hogy amit valaki a világról való lemondásának kezdetén, lelki buzgóságból felajánlott, azt későbbi lanyhasága folytán, szentségtörő lélekkel és igazságtalanul ne vehesse, még kevésbé követelhesse vissza a kolostortól. Hogy ennek a szabálynak a megtartása mennyire szükséges, arra számos példa sokszor megtanította őket. Egyes kolostorok ugyanis óvatlanul egyszerűen fölvették a jelentkezőket, és ezek később szörnyű káromlással megpróbálták visszakövetelni tőlük, amit egyszer már nekik adtak, és amit az Isten szolgálatára felhasználtak. A novíciusok felügyelőjének legfőbb gondja és törekvése, hogy a reábízott ifjú fokról fokra felhágjon a tökéletesség magaslataira. Ezért elsősorban arra tanítja meg, hogyan győzze le saját akaratát. Hogy ebben buzgón és alaposan begyakorolja, ezért szánt szándékkal mindig olyan parancsot ad neki, amelyről tudja, hogy lelkületével ellenkeznek. A novíciusoknak megparancsolják, hogy előjárójuk előtt tárják fel gondolataikat. Fokozatosan rászoktatják őket arra, hogy veszedelmes szégyenérzetből egyetlen gondolatukat se titkolják el, mely a szívüket nyugtalanítja, hanem tüstént, amint eszükbe jutnak, tárják föl őket előjárójuk előtt. Az éles eszű sátán ugyanis az ifjút másképp nem tudja rászedni vagy romlásba dönteni, csak ha akár kevésséggel, akár szégyenérzettel rá tudja venni gondolatainak eltitkolására. Azt tanítják erről, hogy az ördögtől sugallt gondolatnak általában az a legbiztosabb ismertetőjele, ha szégyelljük megvallani előjárónknak.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.